Köszöntjük a kedves nézőket a Biblia tanulmányok minden napra stúdiójából. Folytatjuk Mózes 5. könyvének a tanulmányozását, és most azt nézzük meg, hogy a Biblia egy szerves egész, és Mózes 5. könyve hogyan jelenik meg az Ószövetség többi írásában. Aztán majd egy másik héten arról is beszélünk, hogy az Új Szövetségben is hogyan jelennek meg különböző igeversek Mózes 5. könyvéből. Ezen a héten is szeretettel köszöntünk Ócsai Tamás, örülünk, hogy együtt tudunk beszélgetni veled erről a kérdéskörről.
Köszönöm a meghívást.
Nézzük is meg rögtön az alapi gondolatot, ami Mózes 5. könyvének a 10. fejezetéből a 15. vers, ami a képernyőn is látható mindjárt, és így szól, hogy de egyedül a ti atyáitokat kedvelte meg az Úr, hogy szeresse őket és utódaikat. Titeket választott ki valamennyi nép közül, ahogy ezt mindmáig láthatjátok. Hát azt hiszem, hogy van mit magyarázni ezen a versen, hogy ezt hogy is lehet érteni.
Igen, első pillanatban egy ilyen furcsa dolog, mert többször kijelenti a Szentírás az, hogy nem azért választottalak, mert hogy csak titeket szeretlek, hanem mert egy feladatot adott Isten ennek a népnek, és valahol én azért ezt érzem ebben a kijelentésben is, hogy szeresse őket és utódaikat, hogy ezt tovább kell adni. Ahogy az elmúlt heti tanulmányban is beszélgettünk erről a továbbadásról, ugye az Istennel szerzett tapasztalatokat továbbadni, én valahol ezt érzem ebben az igében is.
Ugye minden egyes helyzetben most is azt lehet érezni, hogy nem mindig mindenről beszél, hanem most azt akarja nyomatékosítani az Úr ebben a szakaszban, hogy mennyire szereti a kiválasztott népet, és ez nem a többiek ellen szól, egyértelmű, és ezt már sokszor beszéltük meg így, de azt hiszem az rendkívül lényeges, hogy valóban az a nyomatékosító ebben az egész gondolatban, hogy nézzük meg a logikáját ennek. Egyedül a ti atyáitokat kedvelte meg az Úr. És nem azt mondja a folytatásként, na de ti már nem tartoztok közéjük, hanem hát én a többi generációkat is szeretem. Azaz pont nyilvánvaló, leleplezi önmagát ez a vers, hogyha mélyebben belegondolunk, hogy itt nem személyválogatásról van szó, hanem inkább arról van szó, hogy az Isten mindenkit szeret tulajdonképpen, és mindenkit kiválaszt, kivétel nélkül. Nem ő rajta múlik, hogy kit válasz ki, hanem rajtam múlik, hogy elfogadom-e ezt a kiválasztást, és ezt magyarázza az atyáik után lévő generációknak, akik sok idővel azután éltek, hogy hát vegyétek tudomásul, hogy én benneteket is pontosan ugyanúgy szeretlek, mint a ti atyáitokat.
Igen, és én azért én még egy kicsit az atyákra is kitérnék, mert Ábrahám volt az első, akit igen. Isten kiválasztott, és amikor Isten hívta Ábrahámot, akkor Ábrahám hitt Istennek, és ott hagyta a családi lakhelyét, és Isten hangjára vagy szavára elindult a bizonytalanba. És nem volt végül is Ábrahám életében olyan, amit visszatartott volna Istentől, hanem teljesen engedelmeskedett. Akkor ott volt a fia Izsák, aki szintén az Isten iránti engedelmességet választotta. Aztán ott volt Jákob, aki tulajdonképpen azért került bajba, mert annyira fontosnak tartotta az első szülöttségi áldásnak a megszerzését. Tehát itt egy olyan kapcsolat, olyan történelmi kapcsolat van, amiben meglátszik, hogy ezek az ős atyák hogyan reagáltak az isteni szeretetre. És tulajdonképpen ez az, amit így tovább kell adni.
És hát pontosan az jelenik meg ebben a dologban, hogy már ott is azt mondja Isten, hogy én veletek kötöm a szövetséget, de veletek és utódaitokkal. Tehát Isten érvényesnek tartja a szövetségkötést az utódokkal is, és utódokra is kiterjeszti azokat az áldásokat. Ez számomra azt jelenti, hogy Isten még mielőtt bármit tudnánk tenni, már előtte cselekszik. Ő már aktívan megmutatja az ő szeretetét, és ez a mi életünkre is hatással van. És pontosan ezt a folyamatosságot láthatjuk, és talán ezért is van az, hogy a Szentírás Ószövetségi része is sokszor utal vissza ezekre a kezdeti szövetségkötés történeteire, újból és újból vannak ilyen összekötő kapcsok az, hogy mi velünk azért lehet Istennek, vagy azért van Isten még mindig kiválasztott, vagy mi azért vagyunk kiválasztott viszonyban az Istennel, mert akkor már kiválasztotta a mi atyáinkat, és utódaikat az bennünket. Tehát az Isten mindenek előtt való cselekvése jelenik meg számomra ebben.
Igen, és még egy gondolat, hogy Péter szoktad mondani, hogy bűntermészetes viszony az, hogy mi emberek úgy gondolunk, hogy ez Istennek ez a viszonya, az Istennel való viszony, ez ilyen exkluzív.
Igen.
Hogy mindenki más kizárásával. Isten pedig a bűntelen állapotok között inkluzív, tehát mindenkit be akar fogadni, és mindenkit áldásokban akar részesíteni. Ezért is mondta Ábrahámnak az elhívásakor, hogy és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Péter?
Meg talán még egy olyan fontos momentumot, vagy jellemzőt érdemes megemlíteni, hogy ma a 21. században már mi már egészen a fejünk tetejéig benne vagyunk egy olyan gondolkozási légkörben, ami általában a bizalmatlanság, a kritizálás, a másiknak az el nem fogadása, és mindig annak a figyelése, hogy ki, hol hamis, vagy füllent, vagy bármi. Azért azt látni kell, hogy a Biblia még javába abban a korszakban, azokban az évezredekben íródott, amikor az volt azért az első jellemző, hogy mindenki az atyákat tisztelte, olyan természetesnek tartotta, hogy Istent is elfogad a maga részéről. Most világos, hogy voltak, akik megölték az előző királyt, és az ember az mindig is ember volt, ahogy említetted, bűntermészetes dolgok történnek, de a lényeg, hogy azért összességében a mi gondolkozásunk inkább kritikai alapú gondolkozás, mint sem bizalmi alapú gondolkozás. És ilyen szempontból, hát amikor a teológiát tanultuk, akkor tudjuk, hogy belépett egy olyan korszak, amikor a teológia ilyen biblia kritikai szemlélettel kezdte egyszerre csak figyelni a Szentírásnak, a ószövetségi, újszövetségi, bárkit. És ez azért egyfajta típusú gondolkozás, egy kultúra, inkább így fogalmaznék.
Itt arról beszélgettünk, hogy a Biblia milyen szerves egészet képez, és ahogy van egy folytonosság, amit említettél, Tamás, hogy az ősatyák és az Izrael népe és a mai kor kereszténysége között, ugyanúgy a Biblia egészében is van egy 1600 éven keresztül írták különböző emberek, különböző korban, különböző társadalmi állású emberek, de mégis van egy egységes üzenet, és ennek az egyik jelét láthatjuk abban, hogy Mózes 5. könyve, illetve hát a Tóra is milyen sokszor szerepel a Biblia különböző részeiben. És erre van egy nagyon érdekes történet, amit találhatunk Királyok 2. könyvében. Elnézést! Ugye beszéltünk az elmúlt héten arról, hogy az ember milyen könnyen felejt. És a felejtésnek a kiküszöbölése, illetve hát az ellenhatásaként szóbeli tanítás, írásbeli tanítás is megtörtént, és ezt a Biblia írói, illetve nagy lelki vezetői mind komolyan képviselték. És érdekes az, hogyha a Királyok 2. könyve 22. fejezetéhez lapozunk, Józsiás király életéhez, akkor ott a felejtésnek egy döbbenetes példájával szembesülünk.
Még az a Szentírást is el lehet felejteni.
Igen.
Vagy be lehet felejteni egy falba, vagy be lehet építeni egy falba.
Igen.
Ugye ez tudni kell, hogy ugye a zsidók ebben a korban még ugye maga a teljes Szentírás még nem létezett, hiszen voltak könyvek, amelyek jóval később keletkeztek, viszont már ekkor is volt a Szentírásnak egy egy csoportja, vagy a Szentírás könyveinek egy csoportja, amelyet szent iratként használtak a zsidók, ez pedig maga a Tóra, azaz Mózes öt könyve. És ezt a Tórát a templomban ott őrizték, másolták, ha elhasználódott, akkor másolták ezeket a régi iratokat, és bizony elkövetkezhetett, és ez a történelem tragédiája, hogy elkövetkezett egy olyan időszak Izrael életében, amikor nemhogy csak magát, ezeket a tekercseket tekercsekről elfeledkeztek, és egy valószínűleg egy átépítésnél befalaszták azt a kis szekrénykét, amiben őrizték itt a tekercseket, hanem az történt egyszerűen, hogy magát az üzenetét is teljesen elfelejtették, és egy bálványimádó, pogány, szinkretista, azaz más vallásokat is ötvöző istentisztelet, illetve a vallási kultusz jött létre. És amikor ezt egy renoválás alkalmával ugye megtalálják, akkor ez egyfajta lelki új megújulás is lehetett, azaz nem csak magát fizikailag újították meg a templomot, fizikailag, jaj de jó, kiállítunk egy régen megtalált, vagy régen elveszettnek hitt könyvet, hanem ebből következik majd egy lelki megújulás Izrael életében.
Igen, köszönöm szépen. És milyen hatással volt, amikor megtalálták ezt a dokumentumot, és elkezdték olvasni?
Ugye Krisztus előtt ez a 7. században vagyunk, amikor erre, ahogy leírtad ezt a helyzetet, megtalálják ezt a tekercset. Ugye annyit ismerünk, hogy ezekben a bizonyos szent helyeken, vagy a templomban, hogyha egy ilyen tekercs elhasználódott, már nagyon nyitogatták, csukták, és elöregedett, akkor befalaszták ezeket, hogy azért nem fogják eldobni, meg elégetni, mert ez egy szent írás. Na most így valahogy így találhattak rá egy ilyen templomi felújítás kapcsán egy ilyen befalazott tekercsre, vagy tekercsekre, és akkor ezt elvitték a királynak, és ahogy itt olvassuk a 22. fejezet királyok második könyvének a történeti feljegyzését, hogy elvitték a dolgozók a királyhoz, vagy hát az udvari embereihez, akkor a király, amikor ezt erről tudomást szerez, olvas, akkor megszaggatja a ruháit, ezt a régi szokás szerint,
és
bűnbánatnak volt a jele, a ritusa, és aztán ő azt a parancsot adja, hogy hát kérdezzétek meg az urat, azaz menjetek el, és a próféta asszonyt, Huldát kérdezzétek meg, hogy most mit mond erre az egész helyzetre, hogy most mit csináljunk ezzel az egész tekercsel, és aztán rájönnek ennek a kapcsán a tanács és az egyéb könyv olvasása közben, hogy elhagyták az urat, és idegen isteneknek kezdtek áldozni. Ugye itt a feledékenység és az elfelejtésnek a momentumát látjuk, egy borzasztó, szomorú, és tulajdonképpen az Izrael népe számára egy tragikus történetben, de a tragédiából van felépülés, mert hoz az Úr egy reformációt ezen az egész eseményen keresztül, és meg is mondja az Úr, hogy elhagytak engem, 17. versben idegen isteneknek áldoztak jó illattal, és a többi. De mivel a te szíved meglágyult, mivel te mégis felén fordultál, ezért én meghallgattalak, és tulajdonképpen az Úr mutatja, hogy ő olyan bíró, aki azért ül le ítélni, hogy megkeres, hogy is lehetne megkegyelmezni neked. És ha van egy szívlágyulás, ahogy itt a Károli fordít, ha van egy ilyen megtérési hajlandóság és készség a király részéről, aki aztán a nép felé, meg a papság felé elrendeli a szükséges és nagyon drasztikus, kemény lépéseket, akkor az Úr azt mondja, hogy akkor visszaáll minden az eredeti szépségébe.
A teológusok véleménye szerint ez kifejezetten Mózes 5. könyve volt, ez a megtalált, elveszett és megtalált tekercs és irat. És hogyha úgy megkérdeznélek benneteket, hogy úgy foglaljuk össze egy-két szóval, vagy egy-két mondattal, hogy miről szól Mózes 5. könyve, akkor hogy foglalnátok össze?
Visszatekintés, emlékezés, mintha egy testamentum is lenne Mózes a pusztai vándorlás végén, mielőtt a népbe megy Kánaán földjére, áttekinti azt a sok-sok áldást, amit tapasztaltak ott a pusztai vándorlásban, vissza-vissza térnek azok a történetek, ugye említésszerűen, illetve jövőre vonatkozó tanácsokkal és intelmekkel is ellátja Izrael népét, megismétli magát, a 10 parancsolatot is, ugye a 10 parancsolat 10 igéje is ott szerepel a leírásban. Tehát egy tényleg egy nagyon gazdag tartalmú könyv. Egyrészt ugye emlékezés, másrészt pedig a jövőre vonatkozó, hogy jól legyen dolgod, ezért emlékezzél, és ezeket tedd. Majd az ígéret földjén is. Amikor majd minden jól megy, akkor se feledkezzünk el Istenről.
Köszönöm szépen.
Igen, pontosan ez a lényege a Mózes 5. könyvének, hogy egyfelől a történeteket emlékezzél vissza, hogy mit tett az Úr veletek, és ti mit tettetek egymással és az Úrral, és az Úr hogy kegyelmezett meg, és tehát ennek az egész története, és a törvény, tehát az Isten tanítása, ami tulajdonképpen ma is, ha tetszik, azért jelen való igazság a Mózes 5. könyvében az egész tanulmányunknak a fő címe, mert ez a furcsa, érdekes kifejezés, hogy jelen való igazság, ez azt tartalmazza, hogy ma hogy kell megfogalmazni az adott isteni szót. Azaz, vissza kell emlékezni. Még a 21. század. Vissza kell emlékezni, hogy van egy teremtőnk, van egy teremtőnk, aki helyettünk meg is halt és megváltónk állett, és látni kell előre, hogy említetted az előbb a jövőt is, hogy na ez a teremtő jön el, mint egy újjáteremtőként értünk, és hát ő az egyedüli méltó erre, hogy ezt megtegye, hiszen ő a teremtőnk, ő a megváltónk, hát ki legyen az, aki helyreállítsa a mi elrontott életünket, és az egész elrontott teremtett állapotot itt a Földön is. És ugyanakkor meg a tanítására kell odafigyelni.
Igen, és én még azt tenném hozzá, hogy annyira előjön Mózes 5. könyvéből az, hogy Isten szeret, szeretetből teremtett, igen, szeretetből választott ki, szeretetből akar áldást adni, és ezért szeret a népének a szeretetét kéri. Tehát nem is csak az, hogy elvárja, hanem kéri. Tehát ez is emberi viszonylatban is, hogy szeretetet kérni valakitől, az nem egy könnyű helyzet. Hát de persze. Isten, aki olyan hatalmas, ő szeretetet kér tőlünk, és ez az alaphangja. És hát nem tudjuk elképzelni igazából, hogy mi volt az, ami megmaradt a nép történelmét illetően az emlékezetben, és mi az, amit elfelejtettek. Minden bizonnyal a szertartással kapcsolatos dolgokat, az ünnepekkel kapcsolatos dolgokat felejthették el, de ami számunkra ebből a történetből szerintem nagyon fontos, hogy az Isten igéje élő és ható. És a szívnek a mélységéig, a velőkig elhat egészen az embernek a lényéig, és ahogy Józsiás királyra hatott, akkor az ő idejében az Isten törvényét, tehát az Isten üzenetének a meghallása, ha ma kitesszük magunkat az Isten igéje olvasásának, ránk is ugyanígy kell, hogy hason. És lehet, hogy bizonyos dolgokat elfelejtünk, de lehet, hogy másra emlékszünk, de ez szívünkig hat.
Én azt látom, hogy egy nagyon drasztikus döntéseket kellett hozni. Ugye Jósiásnak is ebben a reformban, ami talán a mai etikai érzékünkkel egy kicsit olyan ijesztő, hiszen itt papokat is meg kellett ölni, pogány papokat, ugye bálványimádó papokat, akik gyakorlatilag a templomi istentiszteletek részévé váltak. hiszen ez Izrael életében elég gyakran ilyen előfordult. Nem is arról akarok annyira beszélni, hogy ez most hogyan tekinthetünk, nyilván egy nagyon másik kor volt ez, és akkor az ítélet, az Isten ítélete is megnyilvánult, hanem sokkal inkább az, hogy akkor működik Isten igéje, hogyha döntéseket tudunk hozni. Ezek a döntések, ezek nem mindig kellemesek, ezek lehetnek nehéz döntések, komoly életet átalakító döntések, és ez az, amin ma nagyon-nagyon nehezen megy az embereknek. Nekünk is. Tehát ez a hívő emberek életében is egy-egy elhatározást tenni, elhatározáshoz ragaszkodni, az elvekhez ragaszkodni, az nagyon-nagyon nehezen megy. Szeretünk racionalizálni, szeretünk megmagyarázni dolgokat. Nem olyan rossz az. Tehát ilyen kicsit úgy elkenegetni a dolgokat. Itt viszont azt látjuk, hogy a reformáció az egy gyökeres változás, most a drasztikusnak abban az értelmében, hogy mintha egy ilyen 180 fokos fordulat lenne. Tehát amikor rossz irányba megyek, és visszafordulok, és a helyes irányba kezdek el menni. És ez az, ami szerepe. Ez az, amire Isten igéje, ahogy mondtad, hogy annyira éles hatással van az emberre, hogy képes döntést indukálni az emberben, vagy döntésre késztetni bennünket.
Igen, igen. Nagyon örülök, hogy a reformációt megemlítetted, mert talán néhány nézőben fölvetődhet, hogy de hogy lehet, hogy Izrael elfeledkezett, az papok elfeledkeztek mindenről. Hogy kell ezt érteni, hogy nehogy félreértsék. Talán a reformáció egy jó példa erre, és aztán gondoltam, hogy egy mai 21. századi európai fordulatot hozzak bele, hogy például a reformációnál nem azt jelentette, hogy elfelejtettek egy csomó mindent a Bibliából. Nem emlékeztek Ádámra és Évára, vagy Dániel történetére, vagy Dávid királyra. Nem erről van szó, vagy az Isten törvényére, hanem nem értették az igazi lényegét. Na most Lutherék, a reformátorok azt tették, hogy hát a Biblia az hit általi megigazulásról beszél, és nem a cselekedetek általi megigazulásról beszél. Na, hogyha a Bibliának a lényegét akarom megérteni, akkor meg kell értenem a hit általi megigazulást, mert az egy felszínes, hogyha csak a cselekedetek általit nézem. Milyen a mai párhuzam? Ha ma azt mondják, hogy Európa keresztény, Magyarország egy keresztény ország, és a keresztény értékekről beszél, melyek is ezek a keresztény értékek? Hogyha megkérdeznek egy ismert személyt, vagy egy utcaemberét megkérdeznek, hát bizony mindannyian kapaszkodnának, vagy hát mindenkinek komoly feladat, hogy megmondjam, hogy én mitől vagyok keresztény. Igaz? Van, aki a tradícióra, van, aki a születésére, van, aki a vallási rituáléra, imádkozom. Például ettől vagyok keresztény, imádkozom. Hát világos, hogy a hívő ember az imádkozik, de ettől még nem lesz keresztény, nem? De a lényeg az, hogy ma is az, ami fantasztikusan szükséges ma a 21. században, hogy értsem, hogy miért vagyok adventista.
Igen, és csak itt kapcsolódnék be, hogy tulajdonképpen a változások és a felejtés is nem úgy történik, hogy egyik pillanatban még teljes képet látok, és a következő pillanatban filmszakadás van. Ez mondjuk ilyen balesetek vagy traumák esetében, de általában nem úgy történik, hanem mindig csak egy picikét. Mindig csak egy picikét felejtek el, mindig csak egy picikét megyek más irányba. És ugye a 21. században nagyon sokfajta függőségtől szenvednek az emberek, és például itt vannak a technikai eszközök, hogy mennyire a hatása alá tudunk kerülni, és itt ugye a döntésre szeretnék így visszakanyarodni, hogy mindannyiunknak tudatosítanunk kell, hogy nálam van a döntés, tehát én döntök arról is, hogy hatása alá kerülök-e, vagy engedem-e teljesen hatása
de
alá.
Kapcsolom, nem kapcsolom.
Tehát nálam van a kapcsoló, én mindig ezt szoktam mondani. Van, aki úgy gondolja, hogy az a megoldás, hogy teljesen elzárkózunk mindentől, és ilyen amis módon próbálunk úgy élni, minthogyha még elektromosság nem is lenne. De nem ez a megoldás, mert az embert Isten döntési képességgel ruházta fel. nem mondom, hogy mindig könnyű dönteni, persze, de ezzel erre utaltál, gondolom, amire Józsiás is rájött, de nem úgy, hogy hirtelen csak megvilágosodott, igen, hanem az Isten munkája, munkálta benne,
olyan,
a segítőiben. És ugyanígy nekünk is erre lehet hagyatkozni.
Valóban is itt lehet, hogy akkor kiegészítésre is szorul, amit az előbb mondtam. Tehát amikor ilyen drasztikus döntésről beszéltem, akkor az nem biztos, hogy minden alkalommal ilyen pontszerű, hogy van, amikor, tehát ez az egy ilyen körrel jár az a fordulás, és fokozatosan vezet vissza, de akkor is döntések sorozata.
Hogyne.
Tehát lehet, ez apró lépésekből is állhatnak ezek a döntések, és ezek visszatérítenek engem a helyes útra, de döntéseket mindenképpen kell hozni az ember életében. Ahogyan nagyon szemléletesen mondtad, hogy apró lépésekben térünk el a helyes iránytól, ez lehet, hogy Isten szépen fokozatosan térít vissza, és valahol a reformáció, a folyamatos reformáció, ugye, hogy szüntelenül reformálni kell az egyházat, és ugye ez is a reformáció egyik alaptételéhez tartozik, hogy nem az történt a reformáció korában, hogy egyszer csak reformáltunk, és akkor utána minden jól van, hanem ez egy folyamatos, jelenvaló dolog az egyház életében, és ugyanígy kell az ember személyes életében is, hogy újból és újból meg kell vizsgálnunk, hogy vajon helyes irányba haladunk, vajon jók-e a mi cselekedeteink, ami életünk, és a cselekedet nem a üdvösségszerző volt, amiatt jó-e, hanem hogy összhangban van-e az Isten terveivel, szándékával, és hogy vezetnek engem az Istennel való közösségre az én gyakorlataim, az én gondolkodásom. És ezt újból és újból folyamatosan meg kell tennem, magát az elemzést is, és utána a döntéseket is meg kell hozni ehhez.
Igen, és ebben, ahogy mind a ketten említettétek a reformációt, ebben is Isten igéje volt az, aminek meghatározó szerepe volt, hogy Isten igéjén keresztül, tehát ahogy a nemzeti nyelvekre lefordították a reformáció idején, az emberektől távol került Biblia, közel került. Hasonló történt, mint Józsiás idejében, és többször történt ilyen a bibliai történelemben, amikor közel kerül a Szentírás, akkor tudhatni az életünkre, és akkor Isten ezen keresztül, a lelkiismereten keresztül, az értelmünkön keresztül segít abban, hogy meg tudjuk hozni azokat a lépéseket, amik közelebb visznek hozzá. Tehát ebben is egyébként Istennek a hallatlan nagy szeretete van, hogy nem azt mondja, hogy eltértetek, elfordultatok, akkor hát vessetek magatokra, hanem mindig utánunk megy, mindig utánunk jön.
Ezek a kis lépések, amiket említettetek, ezek rendkívül fontos, hogy lássuk, hogy ugyanerről beszél, amikor a bálványról beszéltünk korábban, hogy mi is az a bálvány, hogy lényegében ez olyasmi, mint amikor mondjuk egy tárgy vagy egy szokás kerül inkább a központba, és azt kezd el diktálni, nem pedig az Isten ismerete, értése, emlékezete, hogy mit tett vele, nem az én tapasztalataim Istennel, egymással, és a többi, és a többi. Közeledik a karácsonynak az ideje. És milyen könnyű, mondjuk, hogy a kis lépésekkel a karácsonyból, amikor a megváltó földre születésére emlékezünk és gondolunk, akkor inkább előbb-utóbb egy ajándékozás lesz belőle, igaz? Tehát amikor kis, apró lépésekkel, mert szép dolog ajándékot
ilyen kereskedelmi,
adni.
Hogy mondjam,
így van.
Éves csúcspont.
Igen, árleszállítás lesz az egészből, hogy Jézus Krisztus valamikor megszületett erre a földre. Tehát ezen keresztül lehet érezni, hogy az egy tény, hogy Jézus megszületett, de hogyha ezt mondjuk akár dátumhoz, akár mit tudom én mihez kötjük, és akkor ráragasztunk egy árleszállítást, akkor ajándékozást, akkor az egész
lényegvészel
eltűnik, és gyerekek, az új generáció az egész Jézus földre születéséből csak az autót megkapom, a játékautómat megkapom, ez lesz neki a nagy örömünnep.
Mehetünk tovább egy gondolattal, amiben azt láthatunk, egy újabb példát láthatunk arra, hogy Mózes 5. könyve, annak egyes szakaszai hogyan jelennek meg más helyen az Ószövetségben. Felolvasnék egy részt Mózes 5. könyve 10. fejezetéből a 12-től 15. verseket, 14-ig. Most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet, hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod. Ímé az Úréi, a te Istenedéi az egek, és az egeknek egei a föld, és minden, ami rajta van. Tehát ez a kifejezés, most ez az utolsó része, majd még az elejéről is fogunk beszélni egy másik alkalommal, de az, hogy az Úré, aki ilyen hatalmas, az övé az egek, és az egeknek egei a föld, és minden, ami rajta van. Ez több helyen előkerül az Ószövetségben. Mit mondhatunk erről a kifejezésről, hogy egeknek egei? Ma ritkán mondjuk ezt.
Hát ma ritkán beszélünk ilyen bibliai stílusban, de azért Bibliából ismerős néhány olyan kifejezés, ami hasonlít erre. Gondolok itt a énekek éneke kifejezés, ami ugye az egyik bibliai könyvnek a neve is, vagy a Szentek Szentje, ami a Szent Sátornak a legbelső része. És ugye ez, amikor így ilyen birtokos szerkezetben megismétli a szót a Szentírás, akkor egy ilyen felső foknak a kifejezése a héber nyelvben. A Szentek Szentje az a legszentebb hely, vagy az énekek éneke a legszebb ének. És amikor az egeknek egei kifejezés, akkor azt sejthetjük, hogy valami olyat akar, hogy a világnak, a világegyetemnek a teljessége, nem csak amit mi most itt látunk, hanem ami mögötte van, amit nem látunk, azt is beleérti. Az egész teljessége a világ mindenségnek, hogy ez mind az Istené. És nem csak az, amit mi felfogunk emberként, ami gyarló eszközeinkkel, az ókori ember jóval kevesebbet fogott fel a világból talán, mint amit mi most már a tudományos eszközökkel meg tudunk érteni belőle, hanem sokkal több a teljesség, a mindenség, a világ mindenség.
Igen.
Igen, én azt hiszem, hogy teljesen ezzel összhangban azt az igyekezetet lehet érezni ezeknek a gondolatoknak az olvasásakor, hogy a Bibliának az ihletett írója szeretne Istenről olyan kifejezést keresni, ami kifejezheti valamilyen úton, módon az, hogy ő milyen végtelenül hatalmas, elképzelhetetlenül hatalmas. És ahogy itt említetted, Tamás, hogy az az ég, amit mi itt látunk, hát az az ég, na de az egeknek egei, ami még a mögött, amit már mi se látunk, na hát azok aztán elmondják valamennyire, hogy Isten milyen hatalmas. És talán ezt mai nyelvvel úgy mondhatnánk, hogy hány évtizedig, évszázadig beszéltünk az univerzumról, és arra gondoltunk sokáig, hogy a mi galaktikánk az tulajdonképpen maga a világegyetem. Aztán rájöttünk a 90-es évek közepe óta, hogy nem, hát a galaktikánk az csak egy galaktika, a sok milliárdnyi, és a sok ezer milliárdnyi galaktikából. És ma már úgy is szokták fogalmazni, akik értenek hozzá, hogy nem csak univerzum van, hanem multiverzumról beszélnek, hogy többféle univerzum is létezhet, nem csak a mi egyetlen univerzumunk, hanem az lehet, hogy csak egy a sok variáció közül. Egyszerűen felfoghatatlan, amikor arról beszélünk, hogy a végtelen világegyetem, hát ezt fel tudjuk fogni. Nem, de meg tudjuk érteni, hogy milyen hatalmas a mi teremtő Istenünk.
Tényleg azon mosolygok, hogy egyszerűen ez annyival több és annyival nagyobb, hogy egyszerűen épp ésszel normálisan felfogni se tudjuk, igen, mi az, hogy végtelen az univerzum. Persze, ha az ellenkezőjét akarom elképzelni, az is értelmezhetetlen, mert mi az, hogy vége van, és utána mi van, ott egy fal van, vagy mi van, tehát nyilvánvaló így az ember úgy próbálja összerakni csillagászati ismeretek nélkül is, de valahol ennek a hihetetlen nagyságát próbálja megfogalmazni ez a kifejezés, az, hogy Isten hatalmának nincsen korláta, nincsen vége, tehát ő végtelen.
Igen, ezt a Zsoltárok könyvében is nagyon sokszor találkozunk ezzel, és ugye beszéltünk arról, hogy a 21. században a technika segítségével mennyi mindent láthatunk a világ mindenségből, de azért az ókori emberek között is nagyon nagy volt a matematikai, csillagászati tudománynak a kedvelése, illetve hatalmas felfedezésekre jöttek rá, ami bámulatos akár Egyiptomban, vagy akár Babilonban, vagy akár tehát a Római Birodalomban, Görögországban, tehát fantasztikus dolgokat figyeltek. De most nekem csak az jutott eszembe, hogyha amikor olyan területen jártunk, ahol a fényszennyezés nem volt, hogy kitekintesz az égre, azt a látványt nem is lehet elfelejteni, igen, ahogy a sötét égbolton a rengeteg csillag ragyog, és az ókori ember talán sokkal több időt tudott szemlélődéssel tölteni, és felmérhette a saját a halandó embernek a kicsinségét, az egész világot teremtő Isten hatalmához képest. Mi sokszor az ember alkotta környezetünkben annyira csodálkozunk az ember alkotta létesítményeken, és pazar épületek vannak, és fantasztikus dolgokat tudunk csinálni, és valahogy ebből a perspektívából elfeledkezhetünk Istennek arról a hatalmáról, amit viszont talán az ókori emberek jobban felmértek.
Néha, amikor olyan helyen vagyok, akkor szeretek fotózni, és így ez kicsit úgy érdekel, nincsenek eszközeim hozzá, de úgy érdekel ez az asztrofotózás is, és az valami döbbenetes látvány, amikor hosszú záridővel, állványról készít az ember egy egyszerű fényképezőgéppel is egy felvételt, a csillagok milliárdjait, hogy látni, a tejútrendszert milyen gyönyörűen lehet látni. Tényleg olyan helyen, ahol nincs fényszennyezés, valami fantasztikus élmény is ezzel szembesülni. Az, hogy ki tudja, hogy az égitest, vagy az az objektum, amit ott csillagként, vagy fénypontként látok, hol van a most, igen, ebben messze, a pillanatban, mert esetleg több ezer év az, amíg a fény onnan eljut ide. Igen. És tehát amit én most ott látok, az több ezer évvel ezelőtt volt ott, de vajon ott van-e most ebben a pillanatban? Tehát a végtelenséget így megpróbálja az ember ízlelgetni, és most tényleg az Isten hatalmával, Isten teremtői voltával így összerakva, azt mondom, hogy hát ez az Isten hatalma, hogy ő ezt mind kézben tartja, mind felügyeli, mindet ő alkotta. Tehát az Isten végtelensége jön elő ebből, és újból is csak ámul és bámul az ember.
Tovább kell mennünk, mert van...
Csak egy rövidet hadd említsek meg, hogyha már Isten végtelen hatalmáról beszélünk, csak hogyha még fokozhatnánk, mert tudjuk fokozni, hogy gondoljunk bele, hogy Isten ennyire végtelen időben és térben és hatalomban, de van az embernek egy olyan filozófiai alaptétele, amit úgy tűnik, hogy kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy csak nagyobb tud létrehozni egy kisebbet. Egy kisebb nem tud létrehozni egy nagyobbat. Na most gondoljunk bele, hogyha a világegyetem időben, térben, anyagban, energiában végtelen, és ezt ennél nagyobb valaki teremtette meg. Szóval egyszerűen lélegzet elállító az Isten hatalma.
Így van. Érdekes az, hogy Józsiás kapcsán akartam ezt mondani, hogy tulajdonképpen amikor Józsiás megtalálta a törvénynek a tekercsét, illetve felolvasták neki, akkor szembesülhetett azzal, hogy Mózes leírta azt, hogy majd a későbbi nemzedékek eltérnek Istenről, tehát idegen isteneket kezdenek követni. És tehát egy Istentől való elhajlás lesz. És erről is milyen különös érzés lehetett neki ezt a saját bőrén tapasztalni, viszont akkor is Isten megígérte a kegyelmét, hogy visszafordítja őket. És érdekes az, hogy ez az ókorban teljesedett, és a tanulmányunknak a szerzője Clifford Goldstein megemlít egy példát, hogy egy fiatal ember, aki agnosztikus volt, de azon gondolkozott, hogy ha van Isten, ő szeretné megismerni, megtalálni, és a kedvenc igéje volt Jeremiás könyve 29. fejezetének a 13. verse, ami így hangzik, hogy és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát most abból a perspektívából gondoljunk erre, hogy van ez a hatalmas Isten, aki az egész világ mindenséget teremtette, és odafigyel egy-egy emberre, a világ történelem minden pontján, tehát mindenkire. Igen. És ami Józsiás királlyal teljesedett, az ezzel a fiatal emberrel is teljesedett, mert amikor elindult egy úton, hogy megtalálja Istent, akkor Isten megszólította és megtalálta. És döbbenetes volt számára felfedezni azt, hogy ez az ige, amit Jeremiás olyan nagyszerűen használ, ez is Mózes 5. könyvéből került elő.
Miközben felidézted ezt a történetet, így arra gondoltam, hogy milyen döbbenetes lehet az az érzés, amikor valaki azzal szembesül, hogy az, ami velem történik, az benne van a Bibliában. Milyen elementáris is. Talán így lehetett Círus is, amikor rámutatott a próféta, hogy hát meg van jövendőlve ő, mint király. Hogy lesz egy király, aki majd haza fogja engedni Izrael népét a fogságból, és ez egy olyan erővel hatott rá, hogy engedelmeskedett ennek, és így beteljesítette ezt a proféciát. És valószínűleg ugyanezt élte át ez az agnosztikus fiatalember ezt a elementáris erővel, hogy igen, az, amit én teszek, az ott van leírva a Bibliában, és talán ez lenne jó, hogyha ilyen hatása lenne ránk is a Szentírás olvasása, hogy magunkat találnánk meg a Bibliában. Igen. Egyrészt ugye megtaláljuk Krisztust, és Krisztus mit tett értem, meg az én gyarlóságom is, és olyan hatással lenne rám, hogy ez egy változást, ez így megint, bocsánat, hogy megint visszautalok, egy döntést indít el bennem.
Igen, csak itt megjegyezném azt, hogy tulajdonképpen ilyesmi történik meg. Ugye Mózes 5. könyve 4. fejezetének a 29. verse úgy szól, hogy de ha onnan keresed meg az Urat, tehát az idegen földről, vagy a pogány szokások közül a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt. De sokszor hallunk olyat, hogy bűnözők, börtönben lévő bűnözők meghallják az evangéliumot, és megtérnek, és mások ezt olyan szkeptikusan figyelik, de ez valóságá válik az életükben. Vagy pedig én rengetegszer találkozom olyan emberekkel a különböző gyülekezetekben, akik hívő családban nőttek föl, aztán az életük nagy részét, vagy bármilyen hosszú részét egészen másképpen töltötték, és aztán utána visszatérnek. Tehát ez valahogy azt érzik, hogy Isten személyesen megszólította őket. Tehát ez egy nagyon is aktív valóság.
És ennél a momentumnál érdemes újból felhívni a figyelmet, hogy ez a végtelen hatalmú Isten nem csak, hogy az egész világegyetem egészére figyel és irányítja, hanem a te személyes egyéni gondolataidat is figyeli, és igyekszik megszólítani téged. És még csak úgy is meg tud szólítani, hogy nem is ül le veled szembe a fotelba, hanem olyan élettapasztalatokat, gondolatokat, saját vágyakat fogalmaz meg, vagy ihlet a gondolataidban, mint ennek a férfinek is, hogy a saját egyéni tapasztalata szinte azzal azonos, mint hogyha az Úrral személyesen leült volna, és azt mondta, hát itt vagyok, fiam. Itt vagyok, és megmondom, hogy mennyire szeretlek, és a többi. És ez a saját egyéni rácsodálkozás, ez sokkal erősebb tulajdonképpen, mint hogyha személyesen leülne vele szembe, és elbeszélgetne vele. Ez a fantasztikusan érdekes, hogy Isten nincsen korlátozva, hogy most nem láthatjuk szemtől szembe. Ha akarod, ahogy Jeremiás fogalmaz, én neked meg tudom mutatni önmagam.
Van egy műsor, amit a feleséged Irénke vezet, az a címe, hogy Gyere, ahogy vagy. Mm-hmm. És tulajdonképpen ezt pontosan ezt az üzenetet közvetíti, mm-hmm. hogy Isten azt akarja, hogy keressük őt, és találjuk meg, és akkor ő ezt segíti, ezt a igen. folyamatot.
Ebben a folyamatban csak hadd említsem meg, hogy amit nem mond el ez a cím, mert ugye csak annyit mond, hogy gyere, ahogy vagy, de legyél olyanná, amilyennek Jézus szeretne téged látni. Tehát ez egy nagyon fontos folytatása.
Köszönöm, nem nekem kellett ezt elmondanom, igen. De valóban ez a
lényeg.
Igen. Legyen egy változás, indítson egy változást.
Igen.
Aztán a másik része ennek a idézetnek, amit felolvastam az előbb, hogy mit kíván az Úr te tőled, ez nagyon gyakran előkerül a prófétáknál. Például Mikeás könyve 6. fejezetében, és amikor úgymond pere van a népnek az Úrral, és az Úrnak is a néppel, akkor előkerül az, hogy mi az, amit kíván Isten a néptől. Ugye nagyon fontos volt Izrael népe között az áldozati rendszer. És Isten rendelte el az áldozati rendszert.
Még mielőtt az áldozatra térnénk rá, én a 3. verset hadd emeljem ki, azt a leereszkedést a végtelen Isten részéről, amikor azt mondja, hogy na gyertek, pereskedjünk. Én népem, mit vétettem te ellened? És mivel fárasztottalak el téged? Tehát amikor annyira leereszkedik hozzánk, nem csak, hogy megszólít, hanem ő teszi fel azokat a kérdéseket, amiket az ember fogalmaz meg a szívében, vagy akár szavakban is hangosan megfogalmaz, hogy az Úr engem hogy fáraszt, és az Úr tőlem mi mindent kér.
Mert hogy ugye kér dolgokat.
Na de mégis miben fárasztottalak el téged? Tehát mondd el, tehát ez a bátorítás, hogy gyere, panaszkodj, más szóval, mondd el, hogy mi bánt téged.
Igen, ugye fölveti a kérdést, igen. Mikeás is, mint a többi proféta is, hogy mit vigyek az Úrnak, igen. hogy égő áldozatokat, vagy ezernyi kosokban, tízezernyi olajpatakokban, igen. vagy az első szülöttemet vigyem ajándékként igen. Istennek. Igen. Tehát mi az, amit Isten kér? És akkor erre Mikeás is idézi konkrétan Mózes 5. könyve 10. fejezetének a 12. versét, hogy megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, mit kíván az Úr te tőled, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Tehát akkor ezt hogy értsük? Kell áldozat, nem kell áldozat?
Az ember mindig megpróbált a könnyebbik végét megfogni. Nem, mint hogyha áldozat bemutatni az olyan nagyon-nagyon könnyű lenne, de könnyebb egy állatot leölni, mint az én jellememen egy változást végrehajtani. Könnyebb egy külsődleges követelménynek megfelelni, mint sem az életemben olyan döntéseket hozni, amelyek változást hoznak a személyes életemben. Könnyebb egy adományt adni, mint szeretni. Tehát, és ez a dolog, ez kísértette az izraelitákat is, és azt gondolták, ezzel ki van pipálva a kötelezettség. nyilván, és ugye a múlt héten beszéltünk arról, hogy emlékezés, ugye maga az ószövetségi szertartások, az áldozat, az is egy emlékeztetés. Isten emlékeztetni akar az Isten szeretetére bennünket, hogy nem nekünk kell meghalni, hanem van egy bárány, egy ártatlan bárány, amely helyettünk meghal. De ez nem azt jelenti, hogy ezzel pipa ki van, le van tudva a dolog, hanem Isten azt mondja, hogy ezek a törvények, ezek a szabályok ne egy kőtáblán legyenek csupán, hanem ami szívünkbe legyen beleírva. Tehát folyamatosan, és rengeteg ilyen történet van, vagy ilyen példa, vagy ige van, amelyik azt mondja, hogy a ti életetekben van a irgalmasság, a szeretet gyakorlása, a könyörületesség, a jótékonyság. Ezek azok a dolgok, amikor az elesetteket felemeljük, amikor az árvákkal törődünk, amikor az özvegyekre gondot viselünk. Ezek azok a dolgok, amelyek az igazán fontosak. Nem, mintha ez nem lenne fontos, hiszen az egy emlékeztető, az egy fenntartja, hogy igenis helyettünk valaki meghal, de ne maradjon el, mert ez az igazi lényeg, hogy ez vezessen, az emlékezés, ez vezessen oda gyakorlati döntésekre az én életemben.
A Bibliában sokszor találkozhatunk azzal, hogy Isten a szíveket vizsgálja. Tehát emberek között az indíték az nem mindig látszik, vagy nem mindig derül ki. De Isten pontosan tudja mindenkinek az indítékát, hogy mit miért tesz. Hogy csak haszonvágyból, nyereségvágyból, vagy pedig őszinte szeretetből is. Mózes 5. könyvében újból és újból azzal találkozunk, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes erődből.
Igen.
Tehát ez az Isten iránti szeretetből kell fakadni a mindennek. És hogyha én csak kipipálni szeretném a teendőim listáján, vagy pedig a jótéteményeim listáján, hogy felmutassam, hogy én ezt be tudom mutatni, és akkor bemehetek, ez sajnos így nem működik.
Ezt a 8. verset, amit olvastunk, hogy mi legyen jó, mit kíván az Úr tőled, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, alázatosan jár. Gondoljuk bele, hogy ezt maga Isten mondja, nekünk, most hadd fogalmazzak így, hogy értsük a gondot, vallásos hívő embereknek, akik nekünk a vallás az egy rituálé, igaz? Mert hát az Úr mondta, hogy ez a rituálé, imádkozz, énekelj, Bibliát magyarázzál, és a többi, és a többi, térdelj le, állj fel, hajtsd le a fejed, stb. Böjtölj esetleg. Tehát a rituálé az, amit maga az Úr meghatároz. És most itt mit mond? Nem a rituálét hozza ki, hogy imádkozz és böjtölj, hanem legyél igazságos, irgalmas és alázatos.
Tehát az életmódodban nyilvánuljon meg az Isten iránti szeretet.
Pontosan, tehát a szívedben, a jellemedben, a hozzáállásodban, az életmódodban szólít meg téged. És mit mond a 2. adventtel kapcsolatban? Nem azt mondja, hogy most imádkoztál eleget, vagy jártál-e templomba, vagy stb. Adtál vizet a szomjasnak? Adtál ruhát? Na, hát ha adtál vizet, akkor szeretettel látlak az én országomban. Most nagyon egyszerűen így mondhatnánk a Máté evangéliumi gondolatát, prédikációját Jézusnak, de ezt jól kell érteni. Nem azt mondja az Úr ebben a szakaszban, Mikeásnál sem, hogy hát semmi szükség a rituálira, gyerekek, az nem érdekes. Nem ezt mondja. Nem azt mondja. Rituálé az fontos, maga az Úr kérte. Na de nem a rituálé a lényeg.
Hózsás könyve 6. fejezetének 6. versét láthatjuk mindjárt a képernyőn, ami szintén megfogalmazza ezt, hogy mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mint sem égő áldozatokat. Na most még csak egy érintőlegesen beszéljünk arról, hogy Dániel imájában is megjelenik ez a helyzet, hogy a nép hitehagyóvá lett, eltért. Dániel maga is tapasztalta, hogy milyen tehát azokat a következményeket, amelyekről Mózes 5. könyve írt, a saját bőrén tapasztalta, fogolyként került el egy pogány környezetbe, és az ő imájában erről a helyzetről szólva nagyszerűen beszél, de mi mindent fogalmazott meg az imájában, vagy milyen alaphangú az imája?
Én talán két dolgot említenék, vagy két verset emelnék ki. A 13. vers, amely ezt mondja, amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mindreánk jöve, mondja Dániel, ugye, 6. században, sokkal később, és azt mondja, hogy az mind ránk jött, mert a Mózes könyvében ezt te, uram, már régen kijelentetted, és ezért esedezünk hozzád, és a te irgalmadért esedezünk, mert azt is megmondtad, hogy irgalmazni fogsz.
Azt látjuk Mózes 5. könyvében, hogy Isten Mózesen keresztül elmondja azt, hogy tartsd meg ezeket a tanításokat, parancsokat, és jó lesz a dolgod. És ha Izrael történelmét nézzük, akkor tudjuk azt, hogy a fogság az kifejezetten azért történt, mert nem tartotta be Izrael népe. Elhajolt Istentől, bálványimádóvá lett, saját magában bízott, emberi, politikai szövetségeket keresett, ahelyett, hogy az Istenre bízta volna. A valóban nehéz helyzetét, geopolitikailag rendkívül nehéz volt a helyzete, hiszen egy szír, illetve egy egyiptomi ollóba került gyakorlatilag Izrael népe, és mint üllő meg kalapács közébe került valami, tehát ez valami nehéz helyzet volt, de Isten korábban is hihetetlen módon vezette. Itt viszont azt látjuk, hogy Dániel beazonosította, hogy hát ez az, amiről beszélt az ige. És ebbe, és ami a legszebb talán benne, hogy azt mondja, hogy ebbe én is részes vagyok. Igen. Nem na ti, hanem mi.
Mi, igen.
És ez olyan gyönyörű, ez a lelki pásztori megnyilvánulás az, hogy én is a ti részetek vagyok, és én is vétkes vagyok ebben.
Igen, és bízott az Istennek a könyörületében. Hát ebben bízunk mi is, és várunk vissza mindenkit majd a jövő héten is, amikor arról beszélünk, hogy az új szövetségben hogyan jelentkeznek Mózes 5. könyvének gondolatai. Viszontlátásra!